Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Nem érdemes kötözködni Magyarországgal, az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül rengeteg kártya van a kezünkben, jelentette ki a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve. Ezt ő maga javasolta már decemberben is. Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni, a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon, szorgalmazta. Kiemelte, azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfeledjék, ez a belga meg a német emberek pénze. Európa energiaellátása veszélyben van, ezért teljes stratégiai felülvizsgálatot javasoltam, mondta a miniszterelnök Brüsszelben az előző napi EU csúcsot követő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a színfalak mögött és az orosz ellenes dumák hátterében az európai államok tekintélyes mennyiségben hozna be orosz energiát. Ez a sufni energiadiplomácia pedig nem tartható sokáig. Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus miatt kialakult, és Európa energiaellátását veszélyeztető helyzetre vonatkozó kérdésre elmondta. A tanácskozás éjszakában nyúló utolsó szakaszában teljes stratégiai felülvizsgálatot javasolt ebben az ügyben. Hangsúlyozta, Európának a válsághelyzetre hivatkozva kezdeményezőleg kell fellépni, és regenerálnia kell kapcsolatait Amerikával, Kínával és Oroszországgal is. Ahhoz, hogy új uniós költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés. Mi csak valóságos uniós költségvetést fogadunk el. A kondicionalitást felejtsük el. Jelentette ki a miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, már tárgyalt az uniós miniszterelnöki csúcs a következő 7 éves költségvetés lényegi kérdéseiről, azzal a céllal, hogy fölmérje a nemzeti pozíciókat. A magyar nemzeti pozíció szerint, amelyen nem is akarunk változtatni, ahhoz, hogy új költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés, jelezte. A Gárdonyi tóparti szakambulancián 10 éve működik a kora gyermekkori fejlesztő, amelyben eddig 75 ezer gyermekfejlesztése történt meg 261 ezer esetszámmal, mondta a miniszterelnök Ségegyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban. Soltész Miklós az intézményben tartott eseményen arról beszélt, hogy 2010-ben még kisközösségek végezték az országban a sérült és fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztését, rehabilitációját. Elhatároztuk, hogy ezeket a közösségeket összefogjuk, és szakmai tudásuk segítségével segítjük az érintett családokat, amelyek számára sok küzdelmet jelentett gyermekeik ápolása, gondozása, majd felnőttkori támogatása, mondta az államtitkár. Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több, mint sportprogramra, mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta. Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Eső, zápor eső, néhol, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az EGRI Nagy Eged hegyi Szentkereszt kápolnáért egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. A borsodabói Zemplén vármegyei Nagy Rozvágyon hamarosan elkezdődik az óvoda bővítése. Tavaszi zsongás Borsodban, 1500 árucikk a NAV árverésén. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az EGRI Nagy Eged hegyi Szentkereszt kápolnáért egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. A felek közös célja a Szentkereszt kápolna építés történetének feltárása, dokumentálása és bemutatása. Az aláírással vállalták az eddig is mintaértékű együttműködés folytatását. A 2026. évi kiemelt feladat a teljes felületű régészeti feltárás, illetve az állagmegóvási munkálatok előkészítése. Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját kérdezzük. Korábban is már együttműködtek a Nagy Eged kápolna feltárásán. Most mit írtak alá, hogyan folytatódik ez az együttműködés?
2023-ban született a Kapterkő Egyesülettel a korábbi megállapodásunk, ami tulajdonképpen a kápolna kutatásával, illetve az ott előkerült régészeti leletek és a megtudható építészet és művészeti információknak a diszeminálásával kapcsolatban egy olyan együttműködést jelentett, ami részben kiállításokban, részben konferenciában, illetve későbbi közös kiadványok megjelentetésében egy együttműködést irányzott elő. Ezt egyébként mi nagyon komolyan is vettük, és a következő években nagyon sok szép eredménye is volt ennek. 23-ban, 25-ben közös kiállításokat hoztunk létre itt a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében, mindig aktuálisan a kápolna kutatásának legfrissebb információiról, és 2024-ben egy közös workshopot is rendeztünk. És mindezek a munkák mindig megtűzdelve a helyi régészeti ásatással és közben a pályázati feladatokkal, hiszen a Dobó István Vármúzeum a Nemzeti Kulturális Saraknál minden egyes alkalommal pályázott is ezeknek a projekteknek a megvalósítására. Eljutottunk arra a pontra, amikor már olyan nagymértékű, látható és fantasztikus leletanyag, illetve épület részlet került elő, amelynek már a megmentése és a bemutatása egy nagyon komoly projekté vált. Emellett természetesen nagyon nagy szervező munka kellett a közösségi régészeti munkálatok megszervezéséhez, és ekkor döntött úgy a Kapterkő Egyesület, és kért bennünket is fel arra, hogy egy újonnan megalakuló, csak a kápolna megmentésére és bemutatására létrejövő egyesülettel kapcsolatban is az együttműködést folytassuk. Egyébként én magam is alapító tagja vagyok ennek az új egyesületnek, tehát tulajdonképpen egy folytonosság van a régi egyesületi tagok, a közösségi régészetben résztvevők és az én intézményemnek a kollégái között, hiszen Rákóczi Gergely ásatásvezető régész kollégám és Valasa Kenikő régész kollégám is tagjai az új egyesületnek és természetesen a kutatásoknak. Most ennek az új együttműködésnek talán az egyik legnagyobb célja az, hogy a bemutatható romokat valamilyen módon szemléletesen, de mégis a romok megőrzését messze menőkig szem előtt tartó megoldás szülessen. Nyilván ehhez terveztetni szükséges, ez nagyon komoly, nem csak a kutatás, de az építészeti tervezés szintjén is, műemlékes tervezés szintjén is nagyon komoly együttműködésre van szükség sok szakág között, és hát ehhez komoly pályázati és komoly civil területről is gyűjthető erőforrásra van szükség. Úgyhogy ez egy nagyon nagy cél, a méltó bemutatás, a romoknak a látogathatóvá tétele, ami egy nyilván hosszú távú cél, ez nem két évnek a munkája lesz, hanem valószínű több, már maga a terveztetés is azért több időt vehet igénybe, meg az engedélyeztetés, de nagyon bízunk benne, hogy el fogjuk érni ezt a célt.
Az Egri Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolnáért Egyesület 2026-ban adománygyűjtést szervez a teljes felületű régészeti feltárás, illetve állagmegóvás közösségi finanszírozása érdekében. Az adományozás közvetlenül az egyesületi számlaszámra történhet, a társas vállalkozások pedig a Kárpátok Alapítvány által számunkra biztosított, elkülönített számlára küldhetik a támogatási összeget. Emelte ki Nemesné dr. Kis Tíme, az egyesület elnöke. Az egyesület idénre több programot is szervez. Erről hallják az elnököt.
Március 28-án lesz az a keresztút, amit az Egri Főegyház megye szervez, és amelyhez csatlakozhattunk annak érdekében, hogy azon résztvevők számára is bemutathassuk a kápolnát, illetve annak a történetét. Az éves kiemelt projektünk természetesen a régészeti feltárás, ez május 4-e és 17-e között lesz esedékes. Végül a kulturális örökség napjain, szeptember 18-19-én szeretnénk ismét bemutatni az épületet az érdeklődőknek.
A Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Nagyrozvágyon új fejezet kezdődik a település életében. Hamarosan kezdetét veszi az óvoda bővítése. A fejlesztésnek köszönhetően több csoport indulhat, így még több gyermeknek válik elérhetővé a korszerű nevelési környezet. A beruházásról Hogya Orsolya polgármestert hallják.
Nagyrozvágy község önkormányzatának hosszú-hosszú évek munkája érett be most ezzel a támogatói döntéssel, amelynek értelmében a nagyrozvágyi óvoda bővítésére 407 millió forintot nyert önkormányzatunk. Ez egy olyan valós szükségletre épülő pályázat, amely már megfogalmazódott bennünk kb. 5 éve, ugyanis a jelenlegi 2 óvodai csoportban a fenntartói engedéllyel meghaladható 10%-ot is túlléptük, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 50 gyerek helyett most is 60 gyerek van már a 2 csoportban, és többet nem tudunk fogadni, ugyanakkor pedig igény jelentkezne további óvodai férőhelyek iránt. Amikor ez a szükséglet megfogalmazódott bennünk, akkor TOP Plus pályázat keretében benyújtottuk a fejlesztési igényünket, amely 3 év után most részesült pozitív elbírálásban. Kezdtük a tervezéssel, ami szintén egyébként egy vármegyei támogatásnak köszönhetően pályázat keretében tudott megvalósulni. Azért tudjuk, hogy egy ilyen terv elkészítése szintén súlyos milliókba kerül. Ezt szintén a vármegyének köszönhetően már meg tudtuk tenni. Hát természetesen csontvázak hullottak ki a szekrényből, meglévő odaépület nem volt a térképen, újra végig kellett menni a terveztetni, engedélyeztetni, telek összevonásokat végrehajtani. Szóval azért egy ekkora volumenű fejlesztés önmaga is megkövetel számos tevékenységet, ami ugye az építkezéshez majd szükséges lesz, tehát ahhoz, hogy a jogerős építési engedélyt meghappadtuk, nagyon sok ilyen tevékenységet önerőből hozzáteszem, hogy azért ez is egy több milliós történet volt, meg kellett csinálnunk. Mondtam is jegyzőasszonynak, hogy örüljünk, és akkor majd hétfőn elkezdjük a feladat részét végig gondolni. Nyilván ez egy óriási volumenű munka, alig várjuk, hogy a közbeszerzést kiírhassuk. Természetesen szakemberek bevonásával fog ez megtörténni, van projektmenedzsment szervezet, külső projektmenedzsment szervezet, első feladatunk a közbeszerzési szakértő kiválasztása. Aztán én bízom benne, hogy mielőbb meg tudjuk hirdetni, és ki tudjuk írni a közbeszerzési eljárást. Én optimista vagyok. Én nagyon bízok benne, hogy az éven az első kapavágás meg is fog történni, az építési napló megnyitásra kerül, tehát hivatalosan is a kivitelező birtokba tudja venni a területet, és meg tudja kezdeni a munkát. Aztán az én optimális becslésem szerint 2 év múlva én nagyon szeretném, ha 3 csoporttal tudna indulni az óvodán, ugyanis a fejlesztés eredménye egy 3 csoportos óvoda, illetve mi nagy probléma volt a meglévő óvodánkban azon túl, hogy a 2 csoport túl feltöltöttséggel bírt, hogy a különböző funkcionális egységeknek nekünk nem jutott hely. Tehát nem volt egy rendes fejlesztőszoba, a dolgozóknak nem volt rendes öltöző, betegszoba, tehát inkább az épület adottságai nem tették lehetővé, hogy ezeket kialakítsuk, és a beruházásnak köszönhetően majdnem ugyanakkor a épülettel egészül ki a meglévő, mint a mostani, de ennek köszönhetően tornaterem lesz a gyerekeknek, 3 csoport kerül kialakításra, illetve minden kiegészítő funkció helyet kap, lesz orvosi szoba, lesz vezetői iroda, fejlesztő szoba és minden egyéb.
A Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja egy defibrillátorral bővült. Az életmentő készülék mellett az önkéntesek egészségügyi képzésen is részt vettek, hogy szükség esetén szakszerűen tudjanak segítséget nyújtani. A szervezet évről évre tudatosan fejleszti felszerelését. A részletekről Bonta Attillát, az egyesület elnökét kérdezzük.
Hogy jött létre a kapcsolat a szervezettel, aki nektek segített ebben a defibrillátor beszerzésében?
Minden évben gyűjtjük az adó 1%-át az egyesület részére. Ez egy kis plusz bevételt jelent, amiből tudunk fejlesztéseket végrehajtani. Idén is a kitűzött célokkal kiírtuk a média felületen, és látták, hogy az adó 1%-át azért gyűjtjük, hogy egy defibrillátor beszerzése legyen az egyesület részére, és ezt a felhívást látták, és megkerestek engem, mint az egyesület vezetőjét, hogy ők ebben támogatnák az egyesületet, hogy az adó 1%-át további más fejlesztésre tudjuk fordítani, és így akkor ez a kapcsolat kialakult, és a támogatást megkaptuk tőlük.
Milyen helyzetekben jelenthet szerintetek, vagy szerinted nagyon fontos eszközként ez jelen a ti munkátokban?
Hát szolgált során ez folyamatosan ott tartózkodik velünk a gépjárműben, bármi olyan helyzet esetleg lakosság által is lehet, hogy szólnak, de kaphatunk központi utasítást is, például, hogy baleset van, vagy rosszul lét, valahol fekszik valaki, és akkor azonnal reagálni tudunk, és ott lesz ez az eszköz nálunk. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de jó, hogy van utóbbi időben is. Most például Budapesten volt egy polgárőrség, pont egy 2 héttel ezelőtt, akiknél ott volt, használni tudták, és sikeres volt.
Na most ahhoz, hogy ugye ez az eszköz bevethető legyen, ehhez azért tudni kell, hogy hogy kell használni. És ezért ti úgy gondoltátok, hogy egy egészségügyi tanfolyam is dukál. Megtörtént. Milyen tananyagokkal, vagy mivel bővült az ismeretetek, hogyan zajlott ez az egészségügyi tanfolyam?
Ez egy egésznapos tanfolyam volt, a délelőtt egy elméleti része volt, a délután folyamán meg gyakorlati része. 12 fővel vettünk részt, mindenki egyesével próbababán a készüléket kipróbálta, használta, így a jövőben, hogyha esetleg szükség lenne rá, akkor mindenkinek megvan hozzá a megfelelő tudása.
A bőség zavara vár azokra, akik szeretnek otthonról vásárolni, ugyanis a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy egész nagy áruház készletét hirdette meg internetes árverési felületén, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy egész nagy áruház készletét hirdette meg internetes árverési felületén. A licitálók miskolci átvétellel közel 1500 tétel közül válogathatnak. Jó áron juthatnak most divat és elektronikai cikkekhez, új ruhákhoz, játékokhoz, vagy kisállatfelszerelésekhez. Medencék és fürdőruha kollekciók, hótaposok és téli kabátok is kalapács alá kerülnek. Nagyméretű bőrönd már 3000 forintért, gyermekkerékpár akár 7000 forintért elvihető, de egy 99 darab férfinkből álló csomag is új tulajdonosát keresi. A meghirdetett tételek között magánszemélyek és viszonteladók is megtalálhatják a számukra kedvező ajánlatot. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu weboldalon. Az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az árverés szabályai szintén megtalálhatók a weboldalon. Az árverési tételekre 2026. március 27-től 4 napon át licitálhatnak a magánszemélyek és vállalkozások egyaránt.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal. Néhol eső, zápor eső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 20-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Miskolcra érkezett Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, aki a Városházán zárt körű egyeztetést folytatott a város vezetőivel. Ismét rekordot döntött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre jelentkezők száma. Számos érdeklődő kereste fel a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem közös állásbőrzéjét Nyíregyházán. A romló közbiztonság tényére hívta fel a figyelmet dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom Hevesvár megye első választókerületének képviselőjelöltje. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Miskolcra érkezett Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, aki a Városházán zárt körű egyeztetést folytatott a város vezetőivel. A megbeszélés eredményeként a miniszter egy energetikai csomagot jelentett be, amely magában foglalja a tömegközlekedés zöldítését, a barlangfürdő megújítását, a város két kórházának energetikai fejlesztését, valamint a város távhőszolgáltatásának egységesítését is. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő bejelentette, hogy az Európai Unió 6,7 milliárd forintot biztosít a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház és a Semmelweis kórház energetikai megújulására.
Isten hozta Lantos miniszter urat itt körünkben, hiszen nemrégiben kint voltunk a Bogáncs utcai új alállomás átadásán, ami nagyon nagy jelentőségű, nem csak Miskolc, hanem az egész térség életében, hiszen a biztonságos energiaellátás az a fejlődés alapfeltétele is. És korábban ez csak a déli ipari parkban az ipart szolgálta ki, most viszont a déli város részeket is segíti, így Görömbölyt, Helyőcsabát és Szirmát is biztonságosabbá teszi az energiaszolgáltatás terén. Egy komoly eredménye a 2010 óta tartó Fidesz-KDNP kormánynak, hogy a rezsicsökkentés intézményét is be tudtuk vezetni, ezért nagyon fontos volt, hogy az MVM szektort is visszavásárolta és hazai tulajdonba került, így tudjuk biztosítani az olcsó rezsiszámlákat a magyar családok, többek között a miskolci családok számára. Ugyanilyen fontos nyomást, gyakorlást, nem tűrő tárgyalásokra van szükség Brüsszelben ahhoz is, hogy közel 110 milliárd forintú értékű támogatást tudtunk hazahozni Brüsszelből, a modernizációs alapból. Így ennek köszönhetően Miskolc is, a megyei kórház is részesül ebből a forrásból. 6,7 milliárd forint értékben fognak megvalósulni a megyei kórházban energetikai fejlesztések, tehát nyílászáró, szigetelés és egyéb fejlesztések, amik konkrétumok, hogy felsoroljam, a gyermekrehabilitációs épület, a sebészet, a belgyógyászat, és ha ez a megyei kórházban, és a Semmelweis kórházban pedig az infektológia, belgyógyászat és a rendelő intézet. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Magyarország kormányának, és Lantos Csaba miniszter úrnak, hogy nem felejtkezik meg Miskolcról, és jöjjön többször is, hogy polgármester úr is mondta, hiszen jó kis csomaggal érkezett hozzánk.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter kifejtette, hogy az említett beruházások 10 milliárd forintos összeggel valósulnak meg, és bejelentette, hogy Miskolc távhőszolgáltatásában összekötik a belvárost és az avasi lakótelepet Diósgyőrrel és Bulgárfölddel, amelynek köszönhetően az utóbbi két városrész is olcsóbb és zöldebb geotermikus fűtési rendszerre állhat át.
Valóban egy szorgos délelőttől vagyunk túl, ugye kezdtünk egy alállomás átadással, az nincs is benne ebbe a csomagba, mert az az MVM saját beruházása, de hát bár így lenne, hogy minden héten tudok jönni, ez összességében egy körülbelül 10 milliárd forintos csomag, amivel érkeztem, benne vannak mindezek az elemek, amiket már ismertettek, tehát a zöld hidrogénbuszok, a kórházaknak az energetikai korszerűsítése, a tapolcai barlangfürdőnek a megújítása és oda nagyobb elektromos rendszer kiépítése, valamint a távhő rendszernek a korszerűsítése, magyarán a csövek szigetelése. És van még egy program, ezt meg akartam önöknek mutatni, ez a terv. Polgármester úrra közös szenvedélyünk a térképeknek a szeretete és tisztelete, nem tudom mennyire látszik. Az lenne a terv, hogy ma nem összefüggő a távhőrendszer Miskolcon, sok más magyar városhoz hasonlóan, történelmileg, ahogy tetszik, így alakult, hogy különböző szigetüzemek vannak, és az lenne a terv, hogy összekapcsoljuk őket, konkrétan itt az avas és a belvárosi hőkörzethez új távvezetékekkel hozzákapcsolnánk a Bulgárföldet meg Diósgyőrt. Erre fogunk támogatást adni, ezt nyilván meg kell tervezni, és utána kivitelezni, és azzal Miskolc az egyik legnagyobb, hát nyilván Budapest után az egyik legnagyobb távhő rendszerrel rendelkezik majd az országban, és egy egységes, magas minőségű olyan távhőrendszer jön létre, amely nagy részt, és ebbe egyedülálló lesz Miskolc, nagy részt zöld energiával, geotermiával, és kiegészítő jelleggel, ugye másodt, a többi az alapvetően azért földgáz üzemű különböző erőművi egységekkel lesz ellátva. Minden esetre ez azt tudja Miskolc számára, hogy valóban az első olyan nagyváros lesz Magyarországon, ami döntően geotermiával egy egységes távhőrendszer biztosít majd.
Az Oktatási Hivatal 2026. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatai alapján megnövekedett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre jelentkező hallgatók száma. Az egyetem 12 képzési területen hirdett számos alapszakot, mesterszakot, osztatlan képzést, illetve felsőoktatási szakképzést. Mindenképpen a pedagógus képzés a legnépszerűbb a felvételizők körében idén is, de emellett kiemelendő a gazdaság és társadalomtudományi kar, gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing alapszakja. Ezt követően informatikai, illetve sporttudományi szakra is több jelentkezést nyújtottak be, mint a korábbi években. Rendkívül fontos, hogy a nappali tagozatos pedagógus hallgatók Pirker János ösztöndíjra jelentkezhetnek, mely mintegy 100 000 forintos támogatást jelent havonta, hangsúlyozta Kalóni Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási igazgatója.
Mintegy 9000 jelentkező adott be közel 16 000 jelentkezést. Ez a két szám azért különbözik, mert minden egyes jelentkező a felvételi eljárás során 6 helyet jelölhet meg, úgyhogy általában több szakot is megjelölnek, vagy esetleg nappali és levelező tagozaton ugyanazt a szakot. Ezek különböző jelentkezések, tehát mintegy 9000 jelentkezővel számolhatunk ebben a felvételi eljárásban, ez a 2026. évi általános felvételi eljárás. Ez minden idők legmagasabb számadata. Az előző évhez képest, a 2025. évihez képest az összes jelentkezőnk közel 14%-kal magasabb létszám, és már a tavalyi év is egy kiemelkedő rekordév volt. Mi úgy számoltunk, hogy jó lenne azt a számot megtartani, az érdeklődést az intézményünk iránt, de úgy tűnik, hogy ez tovább növekedett ebben az évben, és a jelentkezések száma is több mint 15%-kal több. Vannak az első helyes jelentkezések, vagy jelentkezők, akik a 6 jelentkezési helyből első helyre tették az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Ebből az a szándék látszódik, hogy mindenképpen az intézményünkben szeretnének tovább tanulni. Ez a szám is több mint 7%-kal nőtt. 4400 első helyes jelentkezője van az egyetemünknek. Ha a jelentkezéseket nézem, akkor arányaiban több a levelező tagozatos jelentkezések száma, tehát akik család és munka mellett szeretnének tovább tanulni. Valószínűleg nem az idei évben érettségiztek ők zömében, több mint 9000 jelentkezés a 16000 jelentkezésből, és mindegy 7000 jelentkezés pedig nappali tagozatra érkezett. Ez is egy nagyon szép, kiemelkedő szám.
Számos érdeklődő kereste fel a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem közös állásbörzéjét Nyíregyházán. Az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a végzősök piacképes diplomával kerüljenek ki a munkaerőpiacra. Dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettest hallják.
Két szempontot tartunk szem előtt a képzésünkben, egyrészt gyakorlatorientáltak legyenek, hiszen a munkaerőpiac leginkább ezt várja el tőlünk, másrészt pedig igyekszünk olyan digitális tudást adni, vagy digitális kompetenciákat adni, a mai világban már elengedhetetlen. Úgy gondolom, hogy ennek mind a kettőnek igyekszünk megfelelni, és meg is tudunk felelni, hiszen alapvetően azt látjuk az adatainkból, hogy akik itt végeznek, nagy számban itt is maradnak a vármegyében, vagy a vármegye és a szomszédos vármegyékben, és viszonylag könnyen és hamar találnak maguknak megfelelő munkahelyet.
A vármegyei kormányhivatal állandó résztvevője a rendezvénynek. Jelenleg két nagy foglalkoztatási program fut a vármegyében. Emellett segítik a fogyatékkal élők munkaerőpiaci elhelyezkedését is. Román István főispánt hallják.
Kiváló alkalom a munkáltatókkal való kapcsolattartásra, és nyilvánvalóan azok irányába is, akik esetleg állást keresnek, több olyan programunk is fut, amely támogatott foglalkoztatással, képzés támogatással, lakhatási, illetve utazási támogatással segíti azokat, akik elhelyezkednek az elsődleges munkaerőpiacon, úgyhogy nagyon nagy szokott lenni az érdeklődés minden alkalommal a mi standunknál is.
Dr. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a beruházásoknak köszönhetően éves szinten több száz új munkahely létesül a városban.
Évek óta megy egy sikeres gazdaságfejlesztési program, ami évente több száz új munkahely létrehozásával jár, az nem csak Nyíregyházának jó, de ez csak a munkaerőre vonatkozik, de valójában a munkaerőn kívül is így van, mert nagyon sok szolgáltató, beszállítói cég kapcsolódik a nyíregyházi nagyberuházásokhoz. Tehát ezért örülök, hogy itt az egyetemen évről évre van egy ilyen állásbörze, amely találkozási pont a munkaerő piaci szereplők között, munkáltatók, munkavállalók, vagy potenciális munkavállalók között. A városnak már 8 éve ez a programja, Nyíregyháza hazavár, ez a neve, hogy az itt élő, a megyékben élő fiatalok számára valódi lehetőségeket tudjuk biztosítani, és minél többen itt maradjanak.
Megnövekedett a bűncselekmények száma, nem csak országszerte, hanem Egerben is. Az utóbbi időben lakossági megkeresések érkeztek a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezete felé, mivel a helyiek több problémát is észleltek városszerte. A valódi megoldás a megelőzés lenne, emelte ki dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom Heves vármegye első választókerületének képviselőjelöltje.
Zaklató jellegű kéregetés, fenyegető jellegű zaklató kéregetés, az, hogy embereket a tulajdonjoguk gyakorlásába korlátoznak, apró kicsi bűncselekményeket követnek el, de ebből rengeteget. Én ügyvédként dolgozok, büntetőügyekben is eljárok, hogy ahogy szaporodok a felderített bűncselekmények száma és az ilyen titkos leplezett eszközökkel gyűjtött anyagoknak a meghallgatásakor, amikor közvetlenül a tárgyalás részévé teszik ezeket a hanganyagokat, hallatszik azt, hogy valójában jóval több bűncselekményt követnek el, mint amivel az ügyészség később megvádolja őket. Ez egyik. A másik, hogy jellemző az, hogy mind az ügyészség a vádindítványában, a mértékes indítványának indoklására vonatkozóan mindig elmondja szinte most már, szinte minden bűncselekmény típusban, hogy a bűncselekmény elszaporodottsága okán egy súlyosabb büntetést kér a vádlottra a bíróságtól, illetve utána a bíróság ítéleti indoklásában is, a mértékre vonatkozó indoklásában mindig szinte kitér arra, hogy azért ad súlyosabb büntetést az átlagosnál, mert Heves megyében, vagy a térségünkben az adott bűncselekménynek az elszaporodottsága az jelentősen megnőtt. Én azt gondolom, a megoldás az, hogyha a bűnvadászok mintájára létrejönne egy önálló szerv a bűn megelőzésre. Mert jelenleg a rendőrség is folytat ilyen tevékenységet a nyomozati tevékenységek mellett, de a nyomozás arról szól, hogy megtörténik egy bűncselekmény, kiérkeznek a helyszínre, de akkor már nincs ott az elkövető, már nincsenek ott szemtanúk, már nincs ott senki szinte, és mindig nagyon nehézkes előkeríteni, hogy ki is lehetett az. Ilyenkor általában térfigyeljük, arra már átnézése következik, tanúkutatás a környéken, ez rengeteg energiát, erőforrást, fölemészt és időt a rendőrség részéről. Ami nyilvánvaló tiszteletre méltó, mert ez egy ilyen izgalmasabb dolog a kutatni és úgy megtalálni egy elkövetőt. Mi azt mondjuk, hogy bűnmegelőzésnek arról kell szólnia, 10-ből 1-2 bűncselekmény kerül a nyomozóhatóság tudomására oly módon, hogy egyébként nyomozás is indul abba az ügybe. De a másik megoldás az, hogy az ilyen embereket, akiknek a csúnya angol szó, a mens rea, tehát a bűnös tudatuk van, és egyébként bűncselekmény elkövetésére hajlamos sok, ezeket az embereket mint egy ilyen kézhelyzetbe, csapdahelyzetbe lehet hozni. Nagyon jó például a bűnvadászoknak a Kerékbilincs című sorozata, ami arról szól, hogy lerakják a megfelelő forgalmas helyen, ahol hallottak róla, hogy sok roller eltűnt, és nyomkövetős rollert leteszik, egy kamerát vagy többet kitesznek, és akkor dokumentálják azt, hogy valaki azt el fogja vinni. Általában olyan viszi el, akinek a rovásán már egyébként van ez az, vagy éppen más bűncselekmény, gondolom más is nézne a bűnvadászok sorozatot, az jellemző az, hogy ezek az emberek kábítószer befolyásoltsága alatt vannak, de egy csomó minden más egyéb bűncselekmény is föl tud ilyenkor derülni. A lényeg az, hogy ilyenkor nem az van, hogy vakrepülés, hanem ennek szépen a jeladó után, és meg tudják fogni az elkövetőt a rolleren, és nem kell keresgélni, nem kell tanúkat kutatni, minden ott van készen. És van egy ember, akinek bűnös tudata van, bűncselekményt követel, de jó dokumentáltan, és rögtön lehet bíróságra állítani. Bizonyára nézték annak idején a Tolvajkergetők című sorozatot. Ugyanezt történt, csak biciklikkel Budapesten. Annak a következménye, hogy rendszeresen így emberek fönnakadtak úgymond a rostán, ennek következtében a biciklopások száma az visszaesett Budapest területén.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Világiak és papok közös küldetése, hogy Krisztus hiteles tanúi legyenek, fogalmazott 14. Leó pápa katekézis sorozatában március 18-án. Az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, az egyház mint papi és profétai nép. Ma ismét a Lumen Gentium zsinati konstitúció második fejezetével szeretnék foglalkozni, amely az egyházról, mint Isten népéről szól, hangsúlyozta 14. Leó pápa, majd hozzátette. A messiási nép részesedést kap Krisztustól abban a papi, profétai és királyi műben, amelyben az ő üdvözítő küldetése megvalósul. A zsinati atyák azt tanítják, hogy az Úr Jézus az új és örök szövetség által papi országot hozott létre, tanítványait királyi papsággá tette. A hívőknek ezt a közös papságát a keresztségben kapjuk meg, amely képessé tesz bennünket arra, hogy lélekben és igazságban imádjuk Istent, és nyilvánosan megvalljuk az Istentől az egyház által kapott hitet. A bérmálás szentsége által pedig a megkereszteltek még tökéletesebben kapcsolódnak az egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. Ez a felszentelés áll annak a közös küldetésnek a gyökerénél, amely a felszentelt szolgálattevőket és a világi hívőket összekapcsolja, fogalmazott a Szent Atya a katekézisében. Szent Kárló Akutis pártfogásába ajánlották a hamarosan felépülő Nyíklátházi Ifjúsági Lelki Gyakorlatos Közösségi Tér épületét, amelynek alapkőletételét a Miskolci Jezsuita gimnáziumban szentmisével ünnepelték az intézmény pedagógusai és diákjai március 18-án. A szentmisét Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa mutatta be, Ternyák Csaba egriesek, Orosz Atanász görög katolikus püspök, valamint a jezsuita atyák koncelebrálásával. A szentmise elején Holzinger Ferenc, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium, kollégium és óvoda igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, a lelki gyakorlatos ifjúsági közösségi tér olyan hely lesz, ahol a fiatalok elcsendesedhetnek, közelebb kerülhetnek majd Istenhez, és világossá válhat számukra életük hivatása. Michael Wallace Benek apostoli nuncius prédikációja elején átadta a közösségnek 14. Leó pápa köszöntését és atyai áldását, valamint hangsúlyozta Isten állandó hűséges szeretetét. Majd Jézus és az Atya különleges kapcsolatáról beszélt, amely egyszerre titokzatos és életformáló. Arra biztatta a diákokat, hogy nyitott szívvel hallgassák Jézus szavait, és felismerjék, hogy Isten szeretete mindig jelen van, és válaszra hív minden embert. Szent Kárló Akutis életét követendő példaként állította a fiatalok elé. A szentmisét követően Nyéklátházán a lelki gyakorlatos közösségi tér alapkő letételével folytatódott az ünnepség. Lezárult a Sárospataki Bazilikában tartott háromnapos nagybőjti lelki gyakorlat, amelyet főtisztelendő Szabó József Miskolc diósgyőri plébános vezetett. Tanításában a keresztút állomásain keresztül vezette végig a híveket az ember és Isten kapcsolatának mélyebb megértésén, valamint a bűn hatásainak megtapasztalásán.
A téma keresztút volt, persze a minden állomást nem tudtunk végelmékedni, hanem a keresztútnak a lelkülete, és hogy mi hogyan hordozzuk a mi keresztünket, a mi keresztútunkon hogyan megyünk végig, ahol Jézus a tanító, és a három estének a témája, az első este volt, hogy Jézus a vállára veszi a keresztet, és a keresztjeinkre ránézzük, miket hordozunk, mi az, amit nem kell hordozni, jól hordozzuk-e, krisztusi módon-e, vagy úgy, hogy sok a szenvedés, de nincsen gyümölcse, tehát a keresztjeinket megkülönböztettük. A második nap Jézusnak az eleséséről elmékedtünk, hogy a bűnben elesünk, a gonosz azt mondja, hogy várol bennünket, hogy ne álljunk fel, maradjunk a földön, nincs esélyünk, amúgy is rossz emberek vagyunk, bukott emberek vagyunk. És a Szent Jónásnak a fontossága, hogy Jézus a halottat is fel tudja támasztani, aki halálos bűnben van, a gyóntatószékben szenté válik. És láthatunk példákat, akár most Bartoló Longót szenté avatták, sátánista pap volt, és a rózsafűzérnek az apostola lett, és most a Szent Atya ősszel szenté avatta. De az Istennek van hatalma mindenkinek az életét megváltoztatni. És a harmadik este pedig, hogy a negyedik, ötödik és hatodik állomás, Jézus találkozik édesanyjával, akkor Cirenei Simon segít vinni a keresztet, és Veronika kendője, hogy észrevenni az úton, hogy van segítség. Nagyon sok jó szándékú ember van, de is egy külön lelki kihívás, hogy tudjunk segítséget kérni, tudjuk elfogadni a segítséget, tudjunk gyengének lenni, kiszolgáltatottnak lenni. Jézus sem hősnek tüntette fel magát, hanem aki tudott gyenge lenni, elesett, és elfogadta mások szeretetét, és van akinek, vagy a gőgös embernek ezt nagyon nehéz elfogadni, pedig rengeteg plusz szenvedést okoz, ha valaki gőgös, és annak semmi értelme nincs, abból csak még több bűn és feszültség lesz. És a záró gondolat pedig, hogy a meghalásnak a gyümölcse, hogy meghalunk a bűnnek, a gőgnek, meg kinek mégben kell meghalnia, a feltámadás következik, és ez is egy külön dolog, valakinek még nehezebb, mint a keresztút, megtanulni örülni, Krisztusban örülni, és ez nem csak egyfajta opcionális kihívás, hogy valakinek van kedve, nincs kedve, persze szabad akaratunk van, hanem eljutni a krisztusi örömre, a feltámadt Jézus örömére, az mindannyiunknak tulajdonképpen feladatunk, kötelességünk, mert ez az ember, aki így tud örülni, ő tud szeretni, erősíteni, felemelni másokat, evangelizálni, tehát mindenképpen nem a keresztút önmagában a cél, nem a szenvedés a cél, hanem átmenni a bűnök következményein, és eljutni Krisztus örömére, és a feltámadt Jézust hordozni magunkban.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján március 25-én a Dobótéren az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik, melyet a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is közvetít. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. A Dobótéren a Minorita templom előtt lesz a gyülekező 9 órától, 9:30 pedig elindul a keresztúti menet. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esős időben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Ismét bemutatják a Sári Passiót március 28-án szombaton 19 órakor az Abasári Szent Péter és Szent Pál apostol templomban. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az Egri Nagy Egedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. A Borsodabói Zemplén vármegyei Nagy Rozvágyon hamarosan elkezdődik az óvoda bővítése. Tavaszi zsongás Borsodban, 1500 árucikk a NAV árverésén. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az Egri Nagy Egedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött. A felek közös célja a Szent Kereszt Kápolna építés történetének feltárása, dokumentálása és bemutatása. Az aláírással vállalták az eddig is mintaértékű együttműködés folytatását. A 2026. évi kiemelt feladat a teljes felületű régészeti feltárás, illetve az állagmegóvási munkálatok előkészítése. Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját kérdezzük.
Korábban is már együttműködtek a Nagyeged kápolna feltárásán. Most mit írtak alá, hogyan folytatódik ez az együttműködés?
2023-ban született a Kapterkő Egyesülettel a korábbi megállapodásunk, ami tulajdonképpen a kápolna kutatásával, illetve az ott előkerült régészeti leletek és a megtudható építészeti és művészeti információknak a disszeminálásával kapcsolatban egy olyan együttműködést jelentett, ami részben kiállításokban, részben konferenciában, illetve későbbi közös kiadványok megjelentetésében egy együttműködést irányzott elő. Ezt egyébként mi nagyon komolyan is vettük, és a következő években nagyon sok szép eredménye is volt ennek. 23-ban, 25-ben közös kiállításokat hoztunk létre itt a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében, mindig aktuálisan a kápolna kutatásának legfrissebb információiról, és 2024-ben egy közös workshopot is rendeztünk. És mindezek a munkák mindig megtűzdelve a helyi régészeti ásatással és közben a pályázati feladatokkal, hiszen a Dobó István Vármúzeum a Nemzeti Kulturális Araknál minden egyes alkalommal pályázott is ezeknek a projekteknek a megvalósítására. Eljutottunk arra a pontra, amikor már olyan nagymértékű, látható és fantasztikus leletanyag, illetve épület részlet került elő, amelynek már a megmentése és a bemutatása egy nagyon komoly projekté vált. Emellett természetesen nagyon nagy szervező munka kellett a közösségi régészeti munkálatok megszervezéséhez, és ekkor döntött úgy a Kapterkő Egyesület, és kért bennünket is fel arra, hogy egy újonnan megalakuló, csak a kápolna megmentésére és bemutatására létrejövő egyesülettel kapcsolatban is az együttműködést folytassuk. Egyébként én magam is alapító tagja vagyok ennek az új egyesületnek, tehát tulajdonképpen egy folytonosság van a régi egyesületi tagok, a közösségi régészetben résztvevők és az én intézményemnek a kollégái között, hiszen Rákóczi Gergely ásatásvezető régész kollégám és Valasek Enikő régész kollégám is tagjai az új egyesületnek és természetesen a kutatásoknak. Most ennek az új együttműködésnek talán az egyik legnagyobb célja az, hogy a bemutatható romokat valamilyen módon szemléletesen, de mégis a romok megőrzését messze menőkig szem előtt tartó megoldás szülessen. Nyilván ehhez terveztetni szükséges, ez nagyon komoly, nem csak a kutatás, de az építészeti tervezés szintjén is, műemlékes tervezés szintjén is nagyon komoly együttműködésre van szükség sok szakág között, és hát ehhez komoly pályázati és komoly civil területről is gyűjthető erőforrásra van szükség. Úgyhogy ez egy nagyon nagy cél, a méltó bemutatás, a romoknak a látogathatóvá tétele, ami egy nyilván hosszú távú cél, ez nem két évnek a munkája lesz, hanem valószínű több, mert maga a terveztetés is azért több időt vehet igénybe, meg az engedélyeztetés, de nagyon bízunk benne, hogy el fogjuk érni ezt a célt.
Az Egri Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület 2026-ban adománygyűjtést szervez a teljes felületű régészeti feltárás, illetve állagmegóvás közösségi finanszírozása érdekében. Az adományozás közvetlenül az egyesületi számlaszámra történhet, a társas vállalkozások pedig a Kárpátok Alapítvány által számunkra biztosított, elkülönített számlára küldhetik a támogatási összeget. Emelte ki Nemesné dr. Kis Tíme, az egyesület elnöke. Az egyesület idénre több programot is szervez. Erről hallják az elnököt.
Március 28-án lesz az a keresztút, amit az Egri Főegyház megye szervez, és amelyhez csatlakozhattunk annak érdekében, hogy azon résztvevők számára is bemutathassuk a kápolnát, illetve annak a történetét. Az éves kiemelt projektünk természetesen a régészeti feltárás, ez május 4-e és 17-e között lesz esedékes. Végül a kulturális örökség napjain, szeptember 18-19-én szeretnénk ismét bemutatni az épületet az érdeklődőknek.
A Borsodabolyi Zemplén vármegyei Nagyrozvágyon új fejezet kezdődik a település életében. Hamarosan kezdetét veszi az óvoda bővítése. A fejlesztésnek köszönhetően több csoport indulhat, így még több gyermeknek válik elérhetővé a korszerű nevelési környezet. A beruházásról Hogya Orsolya polgármestert hallják.
Nagyrozvágy község önkormányzatának hosszú-hosszú évek munkája érett be most ezzel a támogatói döntéssel, amelynek értelmében a nagyrozvágyi óvoda bővítésére 407 millió forintot nyert önkormányzatunk. Ez egy olyan valós szükségletre épülő pályázat, amely már megfogalmazódott bennünk kb. 5 éve, ugyanis a jelenlegi 2 óvodai csoportban a fenntartói engedéllyel meghaladható 10%-ot is túlléptük, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 50 gyerek helyett most is 60 gyerek van már a 2 csoportban, és többet nem tudunk fogadni, ugyanakkor pedig igény jelentkezne további óvodai férőhelyek iránt. Amikor ez a szükséglet megfogalmazódott bennünk, akkor TOP plusz pályázat keretében benyújtottuk a fejlesztési igényünket, amely 3 év után most részesült pozitív elbírálásban. Kezdtük a tervezéssel, ami szintén egyébként egy vármegyei támogatásnak köszönhetően pályázat keretében tudott megvalósulni. Azért tudjuk, hogy egy ilyen terv elkészítése szintén súlyos milliókba kerül. Ezt szintén a vármegyének köszönhetően már meg tudtuk tenni. Hát természetesen csontvázak hullottak ki a szekrényből, meglévő odaépület nem volt a térképen, újra végig kellett menni a terveztetni, engedélyeztetni, telek összevonásokat végrehajtani. Szóval azért egy ekkora volumenű fejlesztés önmaga is megkövetel számos tevékenységet, ami ugye az építkezéshez majd szükséges lesz, tehát ahhoz, hogy a jogerős építési engedélyt meghappadtuk, nagyon sok ilyen tevékenységet önerőből, hozzáteszem, hogy azért ez is egy több milliós történet volt, meg kellett csinálnunk. Mondtam is jegyzőasszonynak, hogy örüljünk, és akkor majd hétfőn elkezdjük a feladat részét végig gondolni. Nyilván ez egy óriási volumenű munka, alig várjuk, hogy a közbeszerzést kiírhassuk. Természetesen szakemberek bevonásával fog ez megtörténni, van projektmenedzsment szervezet, külső projektmenedzsment szervezet, első feladatunk a közbeszerzési szakértők kiválasztása. Aztán én bízom benne, hogy mielőbb meg tudjuk hirdetni, és ki tudjuk írni a közbeszerzési eljárást. Én optimista vagyok. Én nagyon bízok benne, hogy az éven az első kapavágás meg is fog történni, az építési napló megnyitásra került, tehát hivatalosan is a kivitelező birtokba tudja venni a területet, és meg tudja kezdeni a munkát. Aztán az én optimális becslésem szerint 2 év múlva én nagyon szeretném, ha 3 csoporttal tudna indulni az óvodán, ugyanis a fejlesztés eredmény egy 3 csoportos óvoda, illetve ami nagy probléma volt a meglévő óvodánkban azon túl, hogy a 2 csoport túl feltöltöttséggel bírt, hogy a különböző funkcionális egységeknek nekünk nem jutott hely. Tehát nem volt egy rendes fejlesztőszoba, a dolgozóknak nem volt rendes öltöző, betegszoba, tehát inkább az épület adottságai nem tették lehetővé, hogy ezeket kialakítsuk, és a beruházásnak köszönhetően majdnem ugyanakkor a épülettel egészül ki a meglévő, mint a mostani, de ennek köszönhetően tornaterem lesz a gyerekeknek, 3 csoport kerül kialakításra, illetve minden kiegészítő funkció helyet kap, lesz orvosi szoba, lesz vezetői iroda, fejlesztő szoba és minden egyéb.
A Nagyrédei Polgárőr Egyesület eszközparkja egy defibrillátorral bővült. Az életmentő készülék mellett az önkéntesek egészségügyi képzésen is részt vettek, hogy szükség esetén szakszerűen tudjanak segítséget nyújtani. A szervezet évről évre tudatosan fejleszti felszerelését. A részletekről Bonta Attillát, az egyesület elnökét kérdezzük.
Hogy jött létre a kapcsolat a szervezettel, aki nektek segített ebben a defibrillátor beszerzésében?
Minden évben gyűjtjük az adó 1%-át az egyesület részére. Ez egy kis plusz bevételt jelent, amiből tudunk fejlesztéseket végrehajtani. Idén is a kitűzött célokkal kiírtuk a média felületen, és látták, hogy az adó 1%-át azért gyűjtjük, hogy egy defibrillátor beszerzéssel legyen az egyesület részére. És ezt a felhívást látták, és megkereste engem, mint az egyesület vezetőjét, hogy ők ebben támogatnák az egyesületet, hogy az adó 1%-át további más fejlesztésre tudjuk fordítani, és így akkor ez a kapcsolat kialakult, és a támogatást megkaptuk tőlük.
Milyen helyzetekben jelenthet szerintetek, vagy szerinted nagyon fontos eszközként ez jelen a ti munkátokban?
Hát szolgált során ez folyamatosan ott tartózkodik velünk a gépjárműben, bármi olyan helyzet esetleg lakosság által is lehet, hogy szólnak, de kaphatunk központi utasítást is, például, hogy baleset van, vagy rosszul lét, valahol fekszik valaki, és akkor azonnal reagálni tudunk, és ott lesz ez az eszköz nálunk. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de jó, hogy van utóbbi időben is. Most például Budapesten volt egy polgárőrség, pont egy 2 héttel ezelőtt, akiknél ott volt, használni tudták, és sikeres volt.
Na most ahhoz, hogy ugye ez az eszköz bevethető legyen, ehhez azért tudni kell, hogy hogy kell használni. És ezért ti úgy gondoltátok, hogy egy egészségügyi tanfolyam is dukál. Megtörtént. Milyen tananyagokkal, vagy mivel bővült az ismeretetek, hogyan zajlott ez az egészségügyi tanfolyam?
Ez egy egész napos tanfolyam volt, a délelőtt egy elméleti része volt, a délután folyamán meg gyakorlati része. 12 fővel vettünk részt, mindenki egyesével próbababán a készüléket kipróbálta, használta, így a jövőben, hogyha esetleg szükség lenne rá, akkor mindenkinek megvan hozzá a megfelelő tudása.
A bőség zavara vár azokra, akik szeretnek otthonról vásárolni, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy egész nagy áruház készletét hirdette meg internetes árverési felületén. Mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy egész nagy áruház készletét hirdette meg internetes árverési felületén. A licitálók miskolci átvétellel közel 1500 tétel közül válogathatnak. Jó áron juthatnak most divat és elektronikai cikkekhez, új ruhákhoz, játékokhoz, vagy kisállatfelszerelésekhez. Medencék és fürdőruha kollekciók, hótaposok és téli kabátok is kalapács alá kerülnek. Nagyméretű bőrönd már 3000 forintért, gyermekkerékpár akár 7000 forintért elvihető, de egy 99 darab férfinkből álló csomag is új tulajdonosát keresi. A meghirdetett tételek között magánszemélyek és viszonteladók is megtalálhatják a számukra kedvező ajánlatot. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu weboldalon. Az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az árverés szabályai szintén megtalálhatók a weboldalon. Az árverési tételekre 2026. március 27-től 4 napon át licitálhatnak a magánszemélyek és vállalkozások egyaránt.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nagyrészt felhős idő valószínű, rövidebb napos időszakokkal. Néhol eső, zápor eső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti-észak-keleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 20-án.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!